Márkus testvérei, bármilyen teológiai témát veszünk munkába, először tisztázzunk azt, hogy milyen módszerrel dolgozni. Az elmúlt 200 év során kialakult két munkamódszer. Az egyik folytatta az előző munkamódszert, tudnék a dogmatikus munkamódszert, amelyiknek a lényege az, hogy kezünkbe van a Biblia, ez tökéletes, hibátlan, feszültség, ellenmondás, tévedés nincs benne, minden szava egyenértékű, isteni kinyilatkoztatás. Tehát a Biblia adott szövegén belül dolgozunk, és állítunk össze valamiféle igazságrendszer. Ez a hagyományos munkamódszer, a dogmatikus munkamódszer. De jó 200 évvel ezelőtt kezdett kibontakozni egy másik munkamódszer, amit úgy lehet nevezni, hogy történeti módszer, irodalom történeti munkamódszer, amely ugyanúgy a Bibliával, mint egyéb irodalmi alkotással foglalkozik. A történelem és az irodalom történnek a módszerei szerint. Na most az az igazság, hogy a Biblia menet közben született, tehát nem az égből hullott alá készen, hanem pláne az Ószövetséget is ide soroljuk, hosszú évszázadokon át, Ószövetség legalább három nemzedéken át született, tehát nagyon is indokolt ez az irodalom történeti vagy irodalom kritikai munkamódszer. Na most ez a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást, hogy vagy dogmatikai, vagy irodalomtörténeti munkamódszer. Bár érdekesen rendeződtek a dolgok, kezdetben valamint mondottam a dogmatikai munkamódszer, aztán vele párhuzamosan, vele szinte ellentétben, harcos feszültségben kialakult az önálló történetkritikai teologizálás. Aztán ma, hála Istennek, oda közeledtek egymáshoz, hogy az eredményes dogmatikai munkának előfeltétele a történeti kutatás. Tehát a dogmákat Bibliára kell építeni, a Bibliát pedig tudományos kutatásnak kell alávetni. A tudományos kutatás eredményeiből jövő igazságokból lehet aztán valamiféle dogmatikai rendszert hozni. Én mindjárt előre bocsátom, hogy ennek vagyok a híve, hogy minden bibliai textust nagyon szoros grammatikai történeti kutatásnak kell alávetni, és ami abból jön, azon túl kell aztán, de annak alapján kell megérteni az Isten üzenetét, az Isten igazságát. Tehát ezt a mostani előadásomat is ilyen módszerrel fogom tartani, amikor is az eszkatológiáról fogok szólni. Előadásomnak túlnyomó nagy része történeti előadás lesz, történet órát tartok, és a legvégén nagyon utólagosan foglalom össze, hogy ezeknek a kutatásoknak alapján milyen dogmatikai meggyőződésre jutottam az eszkatológia tekintetében. Testvéreim, az első keresztény nemzedékek legalább négy súlyos problémával birkóztak. Most csak felsorolom ezeket, hogy kicsit visszahelyezkedjünk abban a régi világban. Az első nagyon súlyos problémája a fiatal kereszténységnek az volt, hogy tulajdonképpen milyen kapcsolatban van a zsidósággal. Közelebbről ez két nagy problémát jelentett. Elsősorban az, hogy az Ószövetséghez hogy viszonyul az új mozgalom. A másik pedig az, hogy az Ószövetségnek a sarkalatos pontjához, a törvényhez hogy viszonyul a kereszténység. Ez a kettő, tehát együtt éve a zsidósághoz való viszonyulás egy óriási probléma volt, és bizony nemzedékek, legalábbis két nemzedék ráment erre a vitára, erre a cirkózása, kereszténység és a zsidóság kapcsolata. A másik nagy probléma volt a keresztény teológiának a belső pluralizmusa. Az egy romantikus elképzelés, hogy kezdetben van az egységes szentlélek által gyönyörű egységbe ölelt tanítványi sereg, és aztán később jöttek a csúnya eretnekek, szektársok, és azok megbontották az egységet. A történelmi kutatás kivonulta, hogy nem így van, ez nem igaz. A kezdetén már csoportok voltak, ezt akár utána tapogathatjuk a Bibliából, például a jeruzsálemi gyülekezetben másként gondolkodott az apostoloknak a kollégiuma, és másként gondolkoztak azok a bizonyos diakónusok, akikről a Cselekedetek könyve 6. részében olvasunk, akiknek a vezetője István volt az első vértanú. Nem véletlen, hogy a zsidók nem Pétert kövezték meg, hanem István kövezték meg. Ennek nagyon világosan kifejezhető teológiai háttere volt. Pétert nem kellett megkövezni, nem tanított olyasmit, amiért őt megkövezhették volna, de István annál inkább. Tehát már az első jeruzsálemi gyülekezeten belül is voltak teológiai differenciák, ezek aztán még sokasodtak a későbbiekben, úgyhogy ezt tudomásul kell venni, hogy súlyos probléma volt, hogy kezdettől fogva feszültségben álló tanítások gyűjteménye volt a kereszténység. A harmadik nagy probléma, amivel meg kellett birkózni, a gnózisnak a támadása a kereszténységgel szembe. A gnózis egy ilyen gyűjtő fogalom, mint ahogy maga is egy ilyen vallásos gyűjtemény volt a közel-keleti vallásoknak, meg a régi görög-római vallásoknak a keveréke volt, filozófiának, vallásnak a keveréke volt, rendkívül népszerű volt tulajdonképpen a földközi tenger partvidékén, az értelmesebb emberek gnosztikusok voltak nagyjából. Most ez a kereszténységet ostromolta, a kereszténységnek meg kellett birkóznia a gnosztikusokkal, ez a harmadik nagy küzdelem. És a negyedik súlyos probléma az volt, hogy az első misszionáriusok meghirdették a világ végét, Jézusnak a közeli visszajövetelét, és ezzel a világtörténelmi katasztrófás összeomlását, és ez nem következett be. Amint múltak az évtizedek, és haltak meg az emberek egymás után, annál égető, annál gyötrelmesebb probléma lett a parúziának, a Jézus visszajövetelének az eltolódása. Na most az eszkatológia nyilván ezzel a negyedik problémakörrel van kapcsolatban, azért erről fogok egy kicsit részletesebben szólni. A másik három küzdelemről talán majd máskor lesz alkalmunk közelebbről beszélni. Ez az, amit most ide teszek középre, a parúzia késése, Jézus visszajövetelének az elmaradása. Itt először felsorolom azt, hogy mi az, ami nem kétséges, aztán elmondom, mi az, ami kétséges ez ügyben. Nem kétséges az, hogy Jézus egy apokaliptikus feszültségektől izzó világba lépett be a személyével, tanításával, működésével. Tehát nem a keresztjének találták ki azt, hogy világvége és apokaliptika és eszkatológia. Éppen, hogy nagyon is terítve volt körülöttük az atmoszféra, a zsidó atmoszféra, indult el a kereszténység, telítve volt izzó apokaliptikus váradalmakkal és robbanásokkal, messiási kezdeményezésekkel, amiket a rómaiak véresen lekaszaboltak. Tehát egy ilyen izzó apokaliptikus légkörbe lépett be Jézus Krisztus, ez nem kétség. Tehát nem a keresztények találták ki, hogy itt a világ vége. Ezt meghirdették előttük mások zsidók. A második nem kétséges, hogy a tanítványok ebben az apokaliptikus atmoszférában nőttek fel, az anyatejjel szívták magukba. Az első zsinagógai tanításokban, ha részük volt ilyesmibe, akkor ebben nőttek föl, ebben az apokaliptikus légkörben. Ebből következik a harmadik mondat, ezért ezek a tanítványok jobban értették az apokaliptikus tanításokat, mint Jézus tanításait. itt kezd élessé lenni a dolog. 12 tanítvány vette körül Jézust, ezeknek a füle, a szíve jobban hajlott az apokaliptikus gondolatokra, azt könnyebben vették, mint Jézusnak az esetleg másfajta gondolatait. És nem kétséges az sem, hogy amikor az apostolok elindultak és kezdték misszionálni a népeket, a zsidó népen túl, amikor kizendült az evangélium a Földközi-tenger partvidékére, akkor a közeli világ végét hirdették. Ezek nem kétséges dolgok, ezek alapvető történelmi tények. Kétséges az, és ez egy rettetesen nagy probléma, kétséges az, hogy maga Jézus is belesodródott-e ebbe az apokaliptikus atmoszférába, vagy nem. Mennyire? Nem tudjuk ezt kibogozni már, mert Jézusnak minden szavát ezeken a tanítványokon átkapjuk, akik terítve voltak apokaliptikus szavakkal, váradalmakkal, érzésekkel. Ezeknek a tanítványoknak a színszűrőjén átérkezett el hozzánk Jézusnak a tanítása. Tehát egyetlen egy mondatnál nem tudjuk azt, hogy ezt valóban így, pontosan így mondotta Jézus, vagy pedig a tanítványok közvetítésében ezek elszíneződtek. Egy helyre lapozzunk a Bibliába most. A Lukács 17-ben olvassuk ezt, hogy a farizeusok megkérdezték Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa. Nagyon jellemző ez a kérdés, és a korra jellemző. Mikor jön el? A legfontosabb kérdés volt az, hát jön, az biztos, hogy jön, és hamarosan jön, de mégis, mikor jön el az Isten országa? Jézus így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondják, ime itt, vagy ime ott van, mert az Isten országa már közöttetek van, mondja ez a szöveg. Tehát ezt az eredeti görög szöveget így úgy amúgy fordítják úgy, hogy közöttetek van, az, hogy bennetek van az Isten országa. De minden esetre Jézus itt kioldja a problémát a tér-idő kötelékéből, tehát nem lehet az időpontot kiszámítani, meg a tér se, itt vagy ott jelenik meg, mint hogy később voltak bizonyos szekták, keresztjén eretnek csoportok, amelyek megáldoztak, hogy ebben a kis-ázsiai városban fog földre szállni Jézus. Ennyire izgatta őket a dolog, és próbálták valahogy kitalálni, hogy hol, mikor. Tehát Jézus itt visszautasítja. Most mekkora ereje van ennek a visszautasításnak? Ezzel ő az egész apokaliptikus légkört visszautasította. Hitem szerint igen, ő nem sodródott bele annyira az apokaliptikába, mint ahogyan a tanítványai abban nőttek fel, arra formálták át az ő gondolatait, és azt hirdették a missziói utak során. Tehát a feladatunk itt az eszkatológia témakörénél az, hogy áthatoljunk ezeken a tolmácsolásokon, ezeken az elszíneződéseken, áthatoljunk, és amennyire csak lehet elérkezzünk Jézushoz. Vajon ő mit gondolt? És általa Istennek milyen üzenete érkezett el hozzánk a világ végről. Rendkívül nehéz vállalkozás ez, és kockázatos, mert itt bizonyos döntéseket kell hozni, van olyan hely, és nem is kevés, ahol a tudomány leteszi a fegyvert, hogy nem tudok e mögé behatolni se nyelvészeti, se kortörténeti vonatkozásban. Itt valamiféle döntés kell, hogy Jézus eredetileg, az a názáreti Jézus hogyan gondolkodott a világ végéről, mit tanított. Itt az egyetlen ige, ami újra meg újra megszólal bennem, az, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, akik az Isten meglátják, ezt lehet alkalmazni úgy, hogy akinek a szíve tiszta, és ez nem erkölcsi kategória, aki nagyon akarja, nagyon keresi, nagyon szereti, szenvedélyesen mutatja az igazságot, az a szívnek a tisztasága, objektíven, a saját személyétől, érdekeitől függetlenül próbálja megtalálni az igazságot, akinek így tiszta a szíve, az megtalálja. Csak ez az ígéret van ebben a kereső munkában, amikor az eszkatológiához akarunk visszamenni, hogy az emberi színeződések mögött mi az igazán isteni ebben az ügyben. Most, amint mondottam, tehát nem a keresztények találták ki a dolgot, hanem egy zsidó apokaliptikus világba lépett be Jézus, és lépett föl Jézus abban a világban. Mi ennek a zsidó apokaliptikának a lényege? Egyszerűen el lehet mondani, jól lehet hallatlanul kiszínezték, igazán színekben, aranyban, és vörösben, és vérben, és mindenben, és eseményekben, mindezekben alapjában véve egyszerű volt a zsidó apokaliptika lényege. Tűnik, így mondhatjuk, hogy súlyos ítéleteken át érvényesülni fog végre az Isten igazsága, és a világban helyre áll a rend. Ez volt a zsidó apokaliptikának a lényege, a rendetlenséget fölszámolja Isten, rendbe teszi a dolgokat végre. Ehhez sok vér kell, a bűnösöknek bűnhődniük kell, a jók, akik eddig megalázottak voltak, nem kaptak jutalmat a hűségükért, a jókat megkoronázza Isten, a gonoszokat tűzre veti, egy félelmetes rendezés történik. Ez volt a zsidó apokaliptikának a lényeg, és itt még hozzá kell tenni, hogy rendetlenség, ami szemünkben, gondolkodásunkban ilyesmit jelent, hogy politikai feszültség, meg gazdasági feszültség, emberi jogok, igazságtalanság, ezek között kell rendet teremteni. Hát ez tipikusan mi gondolkodásunk. Abban a világban a rendetlenség túlnyomó rész szellemi dolgot jelentett. Az angyali világban keletkezett rendetlenség, és az csak átsugárzott az anyagi világba, a földi világba. Tehát igazából az apokaliptikus vagy eszkatológus feszültség az angyal világban van elsősorban, és onnét származik le mi közénk. Ha tehát megváltás van, az elsősorban az angyal világban fog történni, a tisztátlan anyagot megkötözi az Isten, megerőtleníti, a tiszta angyalok pedig győzelmi menetbe mennek, és ebben a tiszta angyal világnak a győzelmi menetébe sodródik, meg tagolódik a zsidó nép, és azok, akik az Isten választottai közé tartoznak. Tehát ez fontos tudni, hogy az a bizonyos rendetlenség az nem szociális vagy politikai rendetlenség volt elsősorban, hanem pneumatikus, szellemi rendetlenség, és ehhez képest a megváltás is elsősorban a szellemi világban zajlik le, és úgy lesz aztán a Földön is rend. Na most nem lehet sokkal részletezni ezt a zsidó apokaliptikát. Az nyilván volt egy nacionalista vonal is ebben, amelyikben a megalázott kicsi zsidó nép álmodta meg a dicsőségét, egy Dávid fia, király, messiás úr segítségével, akit az Isten angyal seregekkel fog a római hatalom fölé helyezni, és visszaállítja a nagy régi dávidi birodalmat. Tehát volt egy ilyen nacionalista dávidi vonal, de volt egy kozmikus vonal, amelyikben már nem Dávid fia volt a messiás, hanem az ember fia. Az ember fia, ez egy teológiai szakkifejezés volt abban a világban, jelentett egy emberi lényt, aki azonban mennyei valóságot testesít meg önmagában, és a ható sugara, hogy úgy mondjam, nem a dávidi birodalom köre, hanem az egész földkerekség. Na most ennek az apokaliptikának a vezér szava az volt, hogy hamar. Mindezek hamarosan bekövetkeznek. És itt kapcsolódik a kereszténységhez, ez a zsidó apokaliptika. A keresztjén misszionáriusok is ezzel indultak el, világot hódító útjukra, hogy hamar. Hamarosan bekövetkezik a világ vége. És a világ végét bizony nagyon jelentősen a zsidó apokaliptika mintájára képzelték el. Testvéreim, nem tudom, fölfigyeltek-e arra, ami a Máté evangéliumának a végénél van, Jézus halálánál. Ezt olvassuk, hogy Jézus kilehelte lelkét, és ime templom kárpítja fölülről aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, sziklák meghasadtak, sírok megnyíltak, sok elhúnyt szentnek föltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Ha pontosan nézzük, szinte Jézus föltámadása előtt föltámadtak. Jézus halála eseményé volt a fordulópont, amikor meghalt, kárpi széthasadt, sírok megnyíltak, csak harmadapra támadt föl Jézus. Na hát itt van például egy tipikus beszüremkedés a zsidó apokaliptikából. Amikor jön a világ vége, akkor sírok megnyílnak, a szentek, kegyesek, a régiek, a vértanúk előjönnek és föltámadnak. Tehát ez egy esemény lesz, és a keresztények ezt a zsidó apokaliptikus gondolatot, hogy jön a világ vége, a nagy ítélet, a szenteknek a föltámadása, a dolgoknak egy elrendezése, a keresztények ezt a modellt átvették, és Jézus betették középre, hogy Jézusnak a halála és föltámadása indítja el ezt az apokaliptikus dráma sorozatot. És a misszionáriusok tehát ebben a hevületben, ebben a várakozásban végezték a szolgálatokat, hamar befutni a világot és meghirdetni azt, hogy hamarosan vége világnak, Jézus Krisztus visszajön, és az ő visszajövetele egyúttal befejezi az emberi történelmet. És nagyon érdekes, ha már itt tartunk, akkor jobban megértjük Pál apostolnak a levelét a tesztalonikaiakhoz. Megjegyzem, hogy a legelső írat a Biblia tudomány álláspontja szerint az újszövetségi gyűjteményben az első tesztalonikai levél. Sokkal később születtek az evangéliumok. És hát ezután következtek Pál többi levele. Tehát a legelső levelében Pál ezt írja. Nem szeretnénk, testvéreim, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, hogy ne szomorkodjatok úgy, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ahogyan hisszük, hogy Jézus meghalt és föltámadott, úgy bizonyos az is, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a fő angyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először föltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk a Jézus visszajöveteleinek napjára, mi velük együtt elragadtatunk felhőkön át az Úr fogadására levegőbe, és így mindenkor az Úrra leszünk. Pál levele a tesztalonikaiakhoz, hogy mit tűnik ki ebből, ő nem hitte azt, hogy ő meg fog halni. Ő hitte azt, hogy el fog ragadtatni. És iszonyatos megrázkódtatás volt az első gyülekezetekben, amikor meghalt az első Krisztusban hívő ember. Mert mindnyájan azt hitték, hogy nem fogunk meghalni. Mindenki, aki hitre jutott, aki megkeresztelkedett, mi már nem fogunk meghalni. És egymás után meghaltak. És itt az első, már az első tesztalonikai levélben jelentkezik a probléma. Kétségbe esetten szaladtak Pál, te apostol, hát te mit predikáltál? Itt meghalt egy atyák fia, mi lesz vele? Ott meghalt a másik. Mi lesz ezekkel? És Pál nyugtatja őket, hogy nyugalom, nyugalom. Mi megmaradunk, ők meghaltak. De mi, akik megmaradunk, nem fogunk előtte részesülni, mert először őket hozza elő. Aztán mi, akik élünk, velük együtt elragadtatunk. Gondoljuk meg, hogy micsoda megrázkódtatás volt az első gyülekezetekben, az, hogy meghaltak, hívő emberek, keresztények meghaltak. Na és gondoljuk tovább a dolgot, az egész nemzedék meghalt, minden apostol meghalt, mindenki, aki elindult egy misszió körútra, hogy emberek nem halunk meg, elragadtatunk, jön a Krisztus, mindenki meghalt. Nem tudjuk ha már fölmérni, hogy micsoda fantasztikus krízist váltott ki az első keresztények köréből. Ezt a teológusok nem szeretnek ennek a problémának a szemébe nézni, mert egy kínos ügy. Kínos ügy belátni azt, hogy tévedtek. Ki az, aki kimeri mondani? A 12 apostol és velük együtt Pál apostol tévedett. Pál apostolnak a később írásaiban lehet látni azt, hogy ő maga korrigálja önmagát. Amikor már a római fogságban, akkor már szávol az, hogy nem fog elragadtatni, szépen meg fog halni. Hogy nem szépen, keservesen, mártír halál fog halni. Tehát figyelhetjük egy ember életén belül a dolgoknak a változását, és ne felejtjük el, hogy az új szövetség, amit mondottam, három nemzedéknek a vallomását foglalja össze. És ebben a három nemzedékben nagy-nagy változások történtek a gondolkodásban, a reménységben, az eszkatológiában. Lassan meg kellett békélni ezzel az iszonyatos ténnyel, hogy nem jön el a világ vége. Pedig ebből éltünk. Ez adott lendületet a missziói munkánknak. Mi van akkor, hogyha tudomásul kell venni, hogy nem jön el Jézus Krisztus? Évtizedek múltak, nemzedékek jöttek, meghaltak, kezdődött a keresztény üldözés. Nyoma sincs a győzelemnek, amit reméltünk. Jönnek a megaláztatások, a mártíriumok. Mondom, a mai eszünket aligha tudjuk felfogni azt, hogy micsoda válság volt ez az első keresztjének életében, és amit tudjuk a történetből, győztek ebben a válságból. Kikerültek ebből a válságból. Feldolgozták ezt a traumát, hogy hirdettük, hogy hamar jön, és nem jött. Feldolgozták. Na most a helyzet az, hogy kétféle hozzáállás volt lehetséges ebben a megrázó helyzetben. Az egyik hozzáállás az, hogy görcsösen ismételgetni, hajtogatni, hogy de úgy van, azért nem tévedtünk, ez így van, itt van a világ vége. Ez egyik teológiai hozzáállás volt a görcsös ragaszkodása régiekhez. A másik pedig az, hogy rákényszerültek új tanításoknak a meghirdetéséhez. És mind a kettő az új szövetségben ki lehet tapintani ezt a két tendenciát. A görcsös ragaszkodás a régihez az például ilyen teológiai gondolatokkal manipulált vagy operált, hogy hát hamar, egy nap. Hát nem tudjátok, hogy egy nap mint ezer esztendő. Nekünk egy nap az Istennek ezer esztendő. Nem tévedtünk, csak az egy nap az ezer esztendő. Tehát elkezdődtek ezek a teológizálások, amelyekben kétségbe esetten próbálták menteni a menthetetlent. Ez az egyik vonal. A másik vonal pedig az, hogy úgy látszik, hogy nincs vége a történelemnek, folytatódik a történelem, tehát be kell rendezkedni arra, hogy van történelem, és a kereszténység megjelent a történelemben. Jellemző példaként szoktam emlegetni ezt, hogy Pál teológiája szerint Krisztussal eljött az idők vége. Lukács, zseniális teológus volt, nem is tudjuk róla, azt hiszik, hogy csak ő író deák volt, pedig ő konstruktív, kreatív teológus volt. Pál szerint tehát Krisztussal eljött az idők vége, Lukács szerint Krisztussal elérkezett az idők közepe. Amiként azelőtt voltak évezredek, évszázadok, Krisztus a középpontja történnek, és utána esetleg következnek századok és ezredek. Ez volt a Lukácsnak a zseniális húzása. És az egyház ráállt hamarosan a Lukács teológiára, és Lukács lett az egyháznak a vezérlő teológus, anélkül, hogy ezt meggondolnánk, tudnánk. Egy másik példát mondok a kétségbe esett teologizálásra. Átvették a zsidóktól azt a gondolatot, hogy 6000 év a világ, aztán következik az üdvösségnek az 1000 esztendeje. Na most, ha elmúltak a századok és nincs Krisztus, akkor elkezdtek így manipulálni, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen Krisztus, illetve a zsidó számítás szerint 5500-ban halt meg. 5500-ban. Igen. Tehát akkor onnan számítva még 500 év van. Ezt mondhatták 300-ban, 400-ban, 499-ig. Mondhatták, hogy mert akkor ugye 5500, úgy mondom, építi a dolgot. Tehát 5500-ban született, és akkor még van 500 év, és akkor 6000-ben lesz vége a világnak. Tehát ilyen kétségbe esett teologizálásoknak a sorozata indult el. Egy nagy káosz keletkezett a teológiában, amelyikben aztán megjelent az imádság, hogy ne jöjj el Jézus Krisztus. A keresztjének ajkán jelent meg ez, hogy ne jöjj el, mert a te eljöveteled fölborítja a világot, vége a világnak, inkább ne jöjj el. Nagy atyák kezdtek ellene fordulni az első idők váradalmainak, Origenész az egyik nevezetes egyházatja, szó szerint ezt mondotta, a közeli világvég hirdetése az emberi tudatlanság gőgös tanítása. Mondjuk ezt a fantasztikus fordulatot, Origenész egyik legnagyobb egyházatja ezt mondotta. A közeli világvég hirdetése az emberi tudatlanság gőgös tanítása. Na most még bonyolultabb lett a helyzet, hogy megjelentek a támadások, a politikai támadások a keresztény vallás ellen. A második században elkezdték a filozófusok és politikusok hirdetni azt, hogy veszedelmes vallás a kereszténység. Veszedelmes, mert felborítja a rendet, hirdeti a világ végét, elbizonytalanodnak az emberek, akik komolyan veszik, abba hagyják a munkát, eladják a vagyonukat, földön futók lesznek. A birodalom számára veszedelmes dolog a kereszténység, mert hirdeti a világ végét. Erre jöttek a keresztény apologéták, és megjelent az a tétel, hogy a kereszténység tartja meg a világot. Értjük ezt a 180 fokos fordulatot? A kereszténység megjelent a vége ennek a világnak. Alig 100 esztendő múlt el, megjelent ez a gondolat, hogy a kereszténység az a isteni erő, amelyik megtartja a világot. Nagy Konstantin császár volt az, aki államvallását tette, hogy a kereszténységet őneki volt egy olyan udvari prédikátor félje, Eusebiusnak nevezték. Ez az Eusebius az egyik prédikációban azt mondotta, hogy Jézus Krisztus eljövetelével beteljesedtek a régi proféciák, itt van az üdvösség világa, a világ béke, a népek megbékélésének a korszaka. Jézus Krisztus elhozta az üdvösséget. Ide jutott az eszkatológikus tanítás Krisztus után 300 után valamivel. Na, tehát látjuk testvéreim, hogy egy alig elképzelhető feszültség volt a keresztények között, és itt az volt a bonyolult, hogy a nagy egyház, mondjuk így, és a csoportok, a szekták, milyen furcsa feszültségbe kerültek egymással. A nagy egyház lassan stabilizálódott. Kialakult az egyházi rend, a hierarchia, az apostoli szukcesszió, sakramentalizmus. A sakramentumokban kapjuk meg az örök életet, a bűnbocsátot. És kialakult a szent hagyományoknak a rendszer. Tehát kialakult egy stabilizálódott, megülepedett kereszténység, és ezt ostromolták szektások, és az érdekes, hogy a szektások hivatkoztak Pál leveleire. A nagyegyházzal szemben elővették a Tesszalonikai levelet, akik továbbra is görcsösen várták, hogy de most, hamarosan jön. És a nagyegyháznak el kellett kezdeni küzdeni Pál levelei ellen. Egész drámai vagy tragikus helyzet. Emezeknek volt igazuk, eszmeileg, mert Pál levelében tényleg azt találták. A nagy egyház azt mondta, hogy tévedtek, ez nem igaz, és akkor elkezdték Pál leveleit magyarázni. Úgyhogy gyakorlatilag Pálnak a hatása nem volt olyan nagy, mint mondjuk az úgynevezett deuteropaulinus levelek, amiket pásztori leveleknek is szoktuk mondani, az első Timóteus, második Timóteus, Tituson írt levél, a Kolossé levél. Ezek már a késői egyháznak a válaszai az eretnekeknek a okvetetlenkedésére, akik ragaszkodtak Pálnak az eredeti gondolataihoz. Tehát nem is érdemes ezt tovább részletezni, egy óriási káosz keletkezett, és úgy ment tovább az egyház történelem, hogy az egyház stabilizálódott, rögzítette a gondolatait dogmatikákban, és akkor újra meg újra jöttek csoportok, nem mondjuk ezt, hogy szektás, mert mi az, hogy szektás? Ha egy embernek van igaza, és 99-nek nincs igaza, akkor a 99 a szektás, és az egy ember, aki hiteles. Tehát, hogy az egyház történelemben hol volt az igazság, és hol van a szekta, azt ne nagyon piszkáljuk, mert általában a kisebbségnél volt az igazság a többséggel szemben, szinte törvénynek mondhatjuk. De minden esetre az volt a helyzet, hogy az egyház az intézményesült, és alá rendeltetett a szociológiai törvényszerűségeknek. Azóta és mind a mai napig, mind tömegszervezet alá van vetve mindenféle szociológiai törvényszerűségnek, eretnek üldözés, eretnek égetés, ortodox és elhajló, aki egy kicsit hajol el, az veszélyesebb, mint aki nagyon elhajol. A szociáldemokrata az veszélyesebb, mint a kapitalista, a kommunistának. Nem? Hát ezeket ismerjük, ezeket a szociológiai törvényszerűséget, ez pontosan így zajlott az egyházban onnan kezdve, és a mai napig is így zajlik. Az egyház, mint intézmény alá van rendelve szociológiai törvényszerűségeknek, és ezt a képletet ostromolják újra meg újra kisebb csoportok, amelyek azt mondják, hogy de most aztán Isten bizony, itt a világ vége. Itt vagyunk most már a 20. században, körülöttünk vannak ezek az emberek, akik azt mondják, hogy de most már mi pontosan utána számoltunk a Dániel könyvéből, meg a Jelenések könyvéből, most már mi végleg megértettük azt a dolgot, hogy 1975-ben, a jehovistáknak az utóbbi terjedős, azt mondja, 1975 óta, de most már Isten igazából eljött 1975-ben a világ vége. És zajlik ez az eszkatológiai gondolkodás. Na, ennyit a történelemről, most elmondom néhány mondatban a személyes hitvallásomat, ami roppant egyszerű. Mindezekből következik, meg a hitemből következik, amit a következőben mondok. Alapvető baj ezekben a modern tanításokban az, hogy nem értik a szimbolikának a nyelvét. Ezek az apokaliptikusok, ezek a tanítók igazából szimbolikus nyelven beszéltek, és az katasztrófa, amikor a szimbólumot valóságnak veszik. Legkiabáló példa. Jelenések könyvében van szó 144 ezer üdvözültről. 144 ezer, egyen se kevesebb, egyen se több. Amikor a jehovista mozgalom elindult, akkor meghirdette azt, hogy mi leszünk a 144 ezer. És egy görcsös megszentelődési mozgalom, maguk módján, szentség mozgalom kérkezett, hogy én bekerüljek a 144 ezerbe, mert több nincs. Aztán, amikor elhatalmasodott a jehovista mozgalom, akkor elkezdték korrigálni. No, hát azért nem egészen pontos ez a dolog, mert a nagyon szentek a 144 ezerben, de azért körülöttük lesznek sokan, akik üdvözülnek a jehovisták közül, mert hát azért ott van szó nagy népről is a Jelenések könyvében. Tehát egy kicsit majd, hogy nem nevetséges és fájdalmas és gyötrelmes ez a manipulálás a dolgokkal, szimbólumokat egy az egybe vesznek, holott a 144 ezer egy tipikusan szimbolikus szám, 12-szer, 12 ezer, 12-szer, most nem részletezem ezt a kabbalisztikus szimbolikát. Tehát itt van a baj, vagy amikor az új Jeruzsálemet úgy kérdezik, hogy ez tényleg az egy földi város lesz. Mennyből alá száll az új Jeruzsálem. és az armagedoni csata, az nem Franciaország és Németország határán lesz, vagy a Szovjetunió és az amerikai érdekeltség határán, hanem pontosan közép, vagy kelet, igen, az Ázsiában az armagedoni csata, az arabok és zsidók és ki tudja mi között. Tehát amikor a szimbolikát földrajzzá, számmá teszik, ez egy katasztrofális dolog. Na de ez még mindig nem az én személyes hitvallásom. Összesen igazából három tételt mondok el az én eszkatológikus hitvallásom. Az első így hangzik, hogy amiként volt ennek a világnak kezdete, ugyanúgy lesz vége is. Kész. És ahogyan Isten kezdette, úgy Isten lesz minden mindenekben a végén. Ez az első átfogó eszkatológikus gondolatunk. Isten ügy zajlik ebben a világban, Isten kezdte, Isten végzi be, és úgy végzi be, hogy ő lesz minden mindenekben. A második tétel az, hogy ez a vég, hogy Isten lesz minden mindenekben, ez nem egy sima, szép, evolúciós fölemelkedés útján történik, hanem véres, tragikus, drámai konfliktusokon, kríziseken áll. A világ történet növekvő mennyiségi, minőségi kríziseken át érkezik el, de oda érkezik el, hogy Isten lesz minden mindenekben. A harmadik talán a legérdekesebb tétel, és ezt vallom a legmélyebb meggyőződéssel, hogy nagyban ugyanaz fog történni, ami kicsiben történik. Kicsiben a találkozás az Istennel. Mondjuk Pál apostolnak a damaszkuszi megtérési élménye. Ami ott történt kicsibe, az fog történni nagyban. És ha úgy belegondolom, hogy mi történt ott a damaszkuszi fordulatnál, akkor ilyeneket kell mondani, hogy fény, isteni fény vette körül ezt a nyomorult embert. Ebben a fényben ítélet jelent meg. Ott látta meg, hogy milyen ostoba módon elhibázta az útját. Isteni fényben, isteni ítélet jelenik meg. De abban az ítéletben együtt az isteni szeretetet is átélte. Saul, Saul, milyen nehéz neked, szinte szánakozó, hogy és meddig akarsz még ösztök ellenrúgózni. Mikor hagyod már akkor? Fény, ítélet, szeretet. Az apostolban aztán egy eláradó öröm és új világ kezdődött. Pál apostol életében új élet, új teremtés. Ez a kicsiben történő eszkaton. És ez fog történni nagyban is. Isteni fény járja át ezt a világot. A fény leleplezi az embert, az emberiséget. De ugyanaz a fény, amelyik leleplezi, az Isten szeretetét is hozza közzé ezzel az emberiséggel. Föllélegzik az ember, mert valóban hiszem azt, hogy démoni erőknek a bilincseiben rejlődik az emberiség. Lehullanak ezek a bilincsek, angyali erők ragyogják be ezt a világot, és valóban új ég és új föld lesz. Ez az eszkaton kicsiben és nagyban egyaránt. Mindnyájan e felé, az eszkaton felé megyünk, halálunk órájában. Drámai módon fogjuk, de ezt fogjuk átélni, ezt az eszkatont. Fény, ítélet, megszégyenülés, kegyelem, öröm és új világ, új élet a halál után. Na, ha volna időnk, akkor még két fejezetet kellene részletezni, hogy egy kicsit szemléltessem a dolgot, most csak jelzem a testvéreinek, hogy miről kellene még beszélni. Az új szövetségben van egy szerencsétlen kísérlet a menthetetlennek a megmentésére, és van egy nagyszerű kísérlet. A szerencsétlen kísérlet a második Péteri levél. Most már nincs időnk arra, hogy részletezzem. A második Péter levelét a legszerencsétlenebb kísérletnek tekinti a Biblia tudomány arra, hogy mentse a régit. Gyönyörű kifejezések vannak is, részleteiben sok igazság van, de a koncepció az egésznek tragikus, pedig visszatér a keresztény szentíró a zsidó apokaliptikához. Azért talán egy-két verset mégiscsak olvasok, hogy ne levegőbe mondjam a dolgokat. Azt mondja, hogy mint az oktalan állatok, amelyek természettől fogva megfogás és levágásra valók, ehhez hasonlóan fognak ezek elpusztulni. Tehát persze itt a tévtanítókra gondol, mindenki a másikat tekinti tévtanítónak, és a tévtanító, mint az oktalan állat örök kárzattal fog elkárhozni. Tűznek tartatnak fel, ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának a napjára. Tehát előáll ez a kettőség, hogy a jó emberek üdvözülnek, a rossz emberek köztük az eretnekek, lárán előjárók, tévtanítók, hamis apostók, azok örökre elkárhoznak. Tehát a zsidó apokaliptikus képlet helyreáll. Semmiféle érdemi változás, hogy tudnék Isten minden mindenekben, hogy az Isten kegyelme, erről szó sincs, hanem csak a nagy elkülönítés. A szentek bemasíroznak a teljes üdvösségbe, a tévtanítók, eretnekek, mint pedig az örök kározatra. Ez a Péter tanítása. És hát ezt persze szívesen emlegetik sokan, mint a keresztény igazság. Tehát ez egy szerencsétlen próbálkozás a menthetetlennek a mentésére. Viszont van egy gyönyörű sikerült kísérlet arra, hogy beigazodjék a kereszténység a világ történelmébe. Ez a kísérlet pedig nem más, mint a János evangéliuma. János evangéliuma is már a századforduló körül keletkezett, és gyönyörűen mondja, csak egy mondatba foglalom össze, vagy olvassak néhány verset mégis innen is, hogy lássák a testvérek, hogy nem a levegőbe beszélek. Először olvasok néhány verset, aztán majd elmondom a nagy mondatot, mert ez nagy mondat, hogy milyen a szerencsés megoldása az eszkatológiának. János ilyeneket mond, ismerjük a nagy igét, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő fiát adta. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy ítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ által. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevébe. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött több a világba. Az ítélet nem majd valamikor lesz.
Ítélet már zajlik, mert eljött a világosság. A világosság ítél. Eljött a világosság, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Vagy a föltámadásnál emlékezünk Márta, Mária, Lázár történetében. Én vagyok a föltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal, is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Az eszpatot már mögöttünk van, átmentünk a halálból az életbe, amikor kintre jutottunk. És így tovább. Na mondom tehát a nagy mondatot beszélni, hogy János evangéliuma ezt a igazán nagy evangéliumot hirdeti csodálatos gyönyörűséggel ebben a közében, hogy az Istennek az igazi eszkatológikus mondani valója nem az, hogy a vég, hanem az, hogy a szeretet. A szeretet az igazi eszkatológikus valóság, ahol a szeretet megjelenik, ott megszűnik a régi. Elkezdődik a tűnik. Tehát a keresztények mondani valója a világ felé nem az, hogy itt van a világ vége, hanem az, hogy itt van a világ eleje, új világ kezdete, a szeretetben. Lesz vége a világnak, amikor a szeretet győzelemre jött, akkor lesz vége a világnak, és akkor kezdődik az új világ. Tehát hogy a János evangélium már tanulmányozni, hogy ez a János evangélium a mondani valója. De a keresztényeknek a kérdőmája, a prédikációs témája a világ felé nem az, hogy a vég, hanem az, hogy a szeretet és a szeretetben az új ég és az új csoda, az újság. Hát,